Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét. Úgy, amint megírva találjuk Pál korintusiakhoz írt második levelében, a 4. fejezet 6. versétől a következőképpen. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk jól, hogy vízkereszt ünnepének és a vízkereszt ünnepe utáni vasárnapoknak a nagy témája a világosság. Az Úr Jézus Krisztus a világ világossága. Amikor az Úr Jézus azt mondja, és ezt nyilván mindannyian megtanultuk, mint aranymondást, már gyerekkorunkban is tudjuk jól, amikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, János 8.12. Ez úgy megmelengeti a szívünket, lelkünket. Ez az ige nagy reménységet ad. A Biblia a bűnt nevezi sötétségnek. Igen, az egy sötét lelki állapot, amikor az ember a bűneiben vergődik. És hogy a bűn sötétségéből van szabadulás, mert hogy van világosság. Van egy olyan világosság, ami beragyogja a szívünket. És hogyha a világosság ragyog be egy teret, akkor a sötétség eltűnik. Mekkora reménység ez számunkra, hogy Jézus a világosság. Ő a kiút, a megváltó, ő a szabadító Isten. Ő gyújtott világosságot szívünkben, olvastuk az alapigében is. Böjte Csaba testvértől olvastam a következő gondolatot. A sötétség a világosság hiánya. Nem lehet összetörni és kilapátolni a sötétséget az ablakon. Sokkal egyszerűbb, ha meggyújtunk egy gyertyát. Tehát nem a rossz, a hiány ellen kell küzdeni, hanem életre kell hívni a fényt a saját életünkben és másokéban egyaránt. Nem a sötétség ellen kell harcot indítani, tüntessük el a sötétséget, tüntessük el a gonoszságot, vessünk véget minden rossznak az életünkben, a családunk életében, a társadalom életében, harcoljunk a rossz ellen, és aztán nem megyünk semmire, mert nem lehet kilapátolni a sötétséget. Meg kell gyújtani a fényforrást, a gyertyát, vagy a lámpát. Meg kell gyújtani a fényforrást, és akkor a sötétség magától eltűnik. Kedves testvérek, Jézusra van szükségünk. Őt kell beengedni a szívünkbe, az életünkbe. És ő az a világosság, akinek a jelenléte megteszi azt a csodát, hogy távozik a rossz. Távozik a gonosz. Személyes életünkben is, a családunk életében is. Nekem meggyőződésem, hogy a társadalom számára is ez lenne a megoldás. Ez lenne az egyedüli megoldás. Jézust beengedni a közösségek életébe. Jézust beengedni a társadalom életébe azáltal, hogy egyre több ember beengedni őt a személyes életébe, és ez hatna. Nem tudom, ki volt már olyan rendezvényen, keresztény konferenciákon szokták, hogy kis, hát nem gyertya az, mert nem igazi tüzet nem lehet stadionokba, meg ilyen közösségi helyeken gyújtani, de hogy egy kicsit úgy megtörjük, most nem jut eszembe a neve, és akkor úgy világít, mintha gyertya lenne. És a hatalmas stadionban egy konferencia végén, vagy egy ez az a nap rendezvény végén, csak egy ilyen pici ég, hát az ugye semmit nem ér. De hogyha az összes jelenlevő meggyújtja ezzel a megtöréssel a fényforrását, akkor beragyogja a világosság a stadiont, vagy azt a közösségi teret. Én azt gondolom, hogy a társadalom életében is meg kellene gyújtani a fényforrást, vagyis engedni kellene, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő jelenlétével, az ő erejével hasson. Ez úgy lehetséges, hogyha egyre több ember beengedi őt a személyes életébe. Ha egyre több ember beengedi őt a családi életébe. Ez nagy reménységet ad nekünk, hívő keresztényeknek, hogy a bűn sötétségére van megoldás. Jézus a világ világossága. Aztán ellapozunk a János evangéliumától, odalapozunk a Máté evangélium 5. fejezetébe, és akkor meg azt olvassuk, hogy Jézus a tanítványainak, vagyis nekünk is mondja azt, hogy ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És amikor meg ezt olvassuk, vagy ha ezt megtanultuk aranymondásként, és úgy idézzük magunkban ezt az igét, akkor ettől megrémülünk. Ettől az igétől nagyon megrémülünk. Mint Jézus követőjének, nekem magamnak kellene világosságnak lennem. Nekem kellene mutatni a kiutat a bűn sötétségéből, úgy, hogy az emberek akarják megismerni Jézust én miattam. Az őszinte keresztények itt szoktak kétségbe esni. Rajtam múlik Isten országának az ügye. Hangsúlyozni szeretném, hogy az őszinte keresztények. Tudjuk, hogy vannak farizeusi lelkületű keresztények, és mindannyian szenvedünk ettől. Az ítélkezés, a kritizálás, hogy valaki állandóan a bűnökre mutat, és nem a megoldásra, van ilyen. De vannak őszinte keresztények, akik őszintén keresik Isten bocsánatát, a kiutat a sötétségből, a megoldást a dolgokra. És amikor egy őszinte istenkereső keresztény ember ezzel szembesül, hogy rajtam múlik az Isten országának az ügye, az én életemen, az én szavaimon, az én cselekedeteimen, akkor ugye jön a kétségbeesés, és Pál apostol is ír erről, hogy szorongás, kétségeskedés van az életünkben. Egy fiatal anyuka, 3 gyerekes fiatal hívő anyuka teljesen kétségbe van esve. Teljesen kétségbe van esve, hogy ő megbukott, mint anya, és megbukott, mint hívő ember. Elmeséli az életét. Itt zárójelben megjegyzem, hogy engedélyt adott arra, hogy elmeséljem. Azt mondta, hogy úgysem fog senki őrá ismerni ebben a gyülekezetben. Elmeséli az életét, hogy férje és ő egyetemi bibliakörben ismerkedtek össze. Mindkettőjüknek a családi háttere nem hívő háttér volt. Egyikőjük szülei sem voltak hívő emberek, ateisták voltak, vagy névleges hívők. És elmesélte, hogy mindkettőjük életében nagyon sok nehéz dolog volt gyerekkorukban. És ők, amikor találkoztak, mint két fiatal hívő ember, és úgy gondolták, hogy igen, ők összekötik az életüket, és megtervezték a leendő családjukat, akkor ott volt az az elhatározás, hogy nem követjük a rossz családi mintát, nem követjük a szüleink hibáját, a következetlenséget, a kiabálást, az, hogy dicséret nincs, szidás viszont minden nap, hogy jutalom nincs, de büntetés van minden nap, hogy van kedvenc a családban, és a kedvenc mellett az elhanyagolt gyerek, és így tovább, és így tovább. Elmesélte, hogy annyira nagyon készültek jó szülőnek lenni, hogy rengeteg előadásra elmentek, és sok könyvet elolvastak, ami a keresztény házasságról, családról, a keresztény gyereknevelésről szólt. Mi majd megmutatjuk, hogy lehet ezt jól csinálni. Mi hívő keresztény fiatalok vagyunk, fel vagyunk készülve, sokat tanultunk könyvekből, előadásokból, idősebbek tapasztalatából, majd mi megmutatjuk. És akkor már elkezdtek folyni a könnyek a szeméből. Tudod, csak azzal nem számoltunk, hogy az eredendő bűn az valóság. Sokszor testvérek úgy gondoljuk ezeket a dolgokat, hogy hát ez egy dogma. Ugye a konfirmandusoknak megtanítjuk azt, hogy van eredendő bűn. Hogy egyszerűen úgy születünk, hogy örököljük a bűnös természetet a szüleinktől. Szüleink is örökölték az ő szüleiktől, és az egészen visszamegy Ádám Éváig. Hogy az ember nem eredendően jó, mint ahogy Rousseau mondta, hogy csak a nevelésen múlik. Csak a nevelésen múlik. Azt mondta, hogy ő nem volt egyáltalán hívő, ateista volt. Azt mondta, adjatok nekem egy 5 éves gyereket, és mondjátok meg, hogy bűnözőt neveljek belőle, vagy pedig jó embert, és meg lesz. Ma is a humanisták így gondolják, hogy az ember eredendően jó, és csak a nevelésen múlik minden. És azt mondja ez a ismerősöm, ez a fiatal anyuka, nem vettük komolyan, hogy van eredendő bűn, hogy ez nem csak egy dogma, hanem ez az igazság, ez a valóság, hogy az ember eredendően bűnös, nem eredendően jó, eredendően bűnös. És ebből következően a gyerekeink nem lettek attól tökéletesek, hogy őket hívő szülők nevelik. De ami még szörnyűbb és még elkeserítőbb, hogy mi nem vagyunk tökéletes szülők attól, hogy hívők vagyunk. A kérdésem, mondja ő, hogy gondolta Isten, hogy ránk bíz 3 gyereket? Isten ezt komolyan gondolta? Hát Istennek tudnia kellett, hogy mi esendő emberek vagyunk, hogy tökéletlenek vagyunk, és hogy mindent el fogunk rontani, amit csak el lehet rontani. Hogy gondolta Isten, hogy ránk bíz 3 gyereket, hogy neveljünk belőlük jó embert? És hogy gondolta azt Isten, hogy a mi szülői feladatunk az is, hogy ez a 3 gyerek megszeresse Istent, és az ő útján járjon? Hát kudarcos az életünk. Mi ehhez a feladathoz gyengék vagyunk. Ha a gyerekeink jó emberek lesznek, az nem miattunk lesz. Ha a gyerekeink felnőtt korukba szeretni fogják Istent, és az ő útján fognak járni, az nem miattunk lesz. Kedves testvérek, ne gondolja közületek senki azt, hogy Isten nem ismer, és hogy ő nem tudja, hogy törékeny cserépedények vagyunk. Isten jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Isten nagyon is jól tudja, rólam is, meg rólad is, hogy nem aranyedények vagyunk, hanem törékeny cserépedények. És erről ír Pál apostol. Valami kincset bízott ránk Isten, de ez a kincs nálunk törékeny cserépedényben van. És Isten szándékosan tette a kincset törékeny cserépedényekbe. Mi az a kincs? Pál apostol így írja az alapigében. Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Luther Márton így fogalmazza meg, az egyház igazi kincse a Jézus Krisztus megváltó kereszthaláláról és feltámadásáról szóló evangélium, azaz örömhír. Mondhatjuk azt is, hogy maga Jézus, úgy talán a legegyszerűbb. Maga az Úr Jézus Krisztus a kincs. Ő az, aki megvált, aki megszabadít. Ő a világosság. És a róla szóló jó hír, a róla szóló örömhír, amit görög szóval evangéliumnak mondunk, az ránk van bízva. Miért? Miért nem bízta Isten a tökéletes angyalokra, akik bűntelenek? Miért nem bízta az angyalokra, hogy hirdessék az evangéliumot, és gondoskodjanak arról, hogy minden ember meghallja a jó hírt? Miért nem jön el Isten újra meg újra testben, az Úr Jézus Krisztusban, hogy időközönként újra eljöhetne és elmondhatná ő maga, mert ő a tökéletes. Mi nem. Hogy gondolta ezt Isten? Nem tudom, de ez az ő döntése volt. Nem azért bízta ránk a kincset, mert hogy mi aranyedények lennénk. Ő nagyon is jól tudja, hogy törékeny cserépedények vagyunk. És nem tesz, és nem tett tökéletessé ebben a földi életben. Neki úgy tetszett, az ő döntése az volt, hogy a kincset ránk bízza. És mi pedig törékeny cserépedények vagyunk. Miért tetszik ez így Istennek? Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak, ezt írja Pál apostol. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Ez áll a 7. versben. Magyarul, nehogy azzal dicsekedjél Isten előtt, hogy a gyermeked azért jár az ő útján, mert te sokkal jobb szülő voltál is vagy, mint a többi. Hát az nem a te érdemed. Törékeny cserépedény vagy, és Isten tudja jól. A kincs hordozója vagy, de törékeny cserépedény. Amit el lehet rontani, azt el is rontod. De a kincs akkor is kincs. És az evangélium akkor is működik, hogyha törékeny cserépedényekben van. És az Isten ereje az evangélium által akkor is működik, hogyha mi tökéletlen emberek hirdetjük az evangéliumot. Isten ereje az evangélium által, az ige által hat. Jól teszed, hogyha hirdeted az Isten igéjét. Jól teszed, hogyha bizonyságot teszel. Jól teszed, ha teszed a jót, amivel Isten megbízott. De ne felejtsd el, hogy nem rajtad múlik. Nem rajtad múlik, hogy az Isten ereje hat-e. Hirdetned kell, mondanod kell, bizonyságot kell tenned. Tenned kell a jót, amit meg tudsz tenni Isten erejével. De légy alázatos. Mi csak eszközök vagyunk. Isten lelke végzi el a változást az emberek gondolkodásában és életében. Pál apostolnak ez ugye egy nagy témája. Több levelében, több fejezeten keresztül újra és újra visszatér ehhez a témához az óember meg az új ember. A még nem és a már igen feszültsége. Még nem vagy tökéletes, de már Isten gyermeke vagy. Még nem vagy tökéletes szent abban az értelemben, hogy mindent jól tennél és bűntelen lennél, de már szent vagy abban az értelemben, hogy Istenhez tartozol, az ő kezében van, hogy ő él benned. A még nem és a már igen feszültsége. Hogy a szívünkben Isten világossága van, olvassuk az alapigébe, de ugyanakkor törékeny, fénytelen cserépedények vagyunk. Hogy szorongattatás van az életünkben, ó, de sok szorongás van bennünk. Akik szülők és gyereket nevelnek. Tudom. Sokat szorongunk. Mi lesz a vége? Mi fog sikerülni, és mi nem? Szorongattatás, de be nem szorítás. Hogy azért Egy hatalmas reménységünk van, hogy az Isten erején múlnak a dolgok. Majd ő elvégzi a gyermekeinkbe azt, amit el kell végezni. Majd ő fog hatni a gyermekeinkre. Ő az ő kezébe fogja venni a gyermekeinket és unokáinkat is. Kétségeskedés, de kétségbe nem esés. Ó, de sokat kétségeskedünk, aztán meg szégyeljük magunkat, hogy aj, milyen hívők vagyunk, hogy ennyi kétségeskedés van bennünk. De nem kell kétségbe estünk. Arra kell gondolnunk, hogy igen, az erős Isten tartja a dolgot a kezében. Most történt egy szomorú dolog, ami nagyon megrendített. A Judit néni, aki a nyári táborokban szokott nekem segíteni, már 15 év óta minden nyáron jön, és a táborokban segít, hitoktató kolléganőm, barátnőm. Most tudtam meg a héten, hogy amputálták a bal lábát. Nagyon megrendítő volt. Hirtelen azt sem tudtam, hogy kapok el levegőt. Történnek nagyon kemény dolgok emberek életében. Nagyon megrendítő dolgok emberek életében. Kétségeskedés, de hogy kétségbe nem esés, hogy ahogy a telefonon beszélgettünk, elmondta, hogy hát nagyon szörnyű volt minden, ami volt az elmúlt hetekben. Elmondta, hogy nagyon rossz lelki állapotban van. De elmondta azt is, hogy egy hatalmas reménységet érez magában. Egy hatalmas reménység is van benne, hogy fel fog épülni, hogy művégtaggal fog tudni járni, hogy fog tudni teljes emberi életet élni. És azt mondta, Marika, az idén nem tudok neked segíteni a táborokba, de remélem, hogy a következő években még igen. Kétségeskedés, kétségbeesés bizonyos szinten. Azt mondta, nem tudom, miért engedte meg Isten ezt, hogy ez történjen velem, de ha Isten megengedte, hogy ez történjen, akkor én remélem, hogy az erőt is meg fogja adni hozzá, hogy elhordozzam ezt. Egyébként fiatalabb nálam. Kétségbe nem esés. Isten meg fogja adni az erőt. Törékeny cserépedények vagyunk, megtörténnek velünk olyan dolgok, amire nem is számítunk. De hogy nem kell végleg kétségbe esni. Isten tart az ő kezébe. Meg fogja adni az erőt a tovább lépéshez. Meg fogja adni az erőt ahhoz, hogy még fogom őt szolgálni, akár egy gyerektáborba. Üldöztetés, de el nem hagyatás. Azt írja Pál apostol, hogy igen, mi keresztények számoljunk azzal, hogy üldöztetésbe lesz részünk. És van is. Hadd ne térjek ki most arra, hogy mi folyik Európában a keresztények ellen. De el nem hagyatás. Az Isten nem fog elhagyni. Az Isten ott lesz velünk, akkor is, hogyha valami tragédia történik az életünkben. Az Isten ott lesz velünk, akkor is, hogyha valami nagyon rossz történik az életünkben. Letiportatás, de el nem veszés. Letipornak dolgok. Sokszor földbe döngölve érezzük magunkat. Sokszor földbe döngölve érezzük magunkat, de azt mondja Isten, hogy azt mondja Isten, hogy nem veszünk el. Ez milyen csodálatos reménység már. Nem veszünk el. Az Úr Jézus Krisztus elkészítette a helyünket az ő országába, a mennybe. nem veszünk el végleg, nem kerülünk a pokolba, nem leszünk Istentől örökre elválasztva, nem leszünk örökre a sötétségben, a világosságban leszünk. A világosságban van a helyünk elkészítve. Az Úr Jézus Krisztus asztalánál van az elkészített helyünk. Letipornak, de el nem veszünk. És ott van, hordozzuk a halált a testünkben, át kell mennünk a testi meghaláson, mint mindenki másnak, de új és örök életünk van. Jézus életét is hordozzuk a testünkben. Újjászült bennünket hitáltal, újjászült bennünket azáltal, hogy hiszünk a megváltásban, hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltóban, hogy az Úr Jézus Krisztust fogadtuk be a szívünkbe, az életünkbe, a Szentlélek által. Új és örök életünk van. Pál apostol nagy témája. Halál és élet egyszerre van ott bennünk. Ó ember és új ember. Kedves testvérek, törékeny cserépedények vagyunk. Ha úgy érzed, hogy nem vagy tökéletes, akkor jól érzed. Törékeny cserépedények vagyunk, de kincset hordozunk. Az Úr Jézus Krisztust hordozhatjuk. Kegyelemből. Nem azért, mert megérdemeljük, mert hogy méltók vagyunk rá, de hogy is. Kegyelemből, mert Isten így döntött. Isten döntése, hogy a kincset törékeny cserépedényekbe teszi, tartja. És ez a mi reménységünk. Ez a mi reménységünk, hogy oda tartozunk, a jó oldalra tartozunk, a világossághoz tartozunk. Ez a mi reménységünk, hogy a szívünkben, az életünkben meg van gyújtva az a fényforrás, mert ott van az Úr Jézus a szívünkben, az életünkben. Ez a mi reménységünk, hogy ha többen leszünk, akkor ez ki fog hatni a családi életünkre, a falunk életére, hazánk életére, az egész társadalom életére. Ámen, így legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a kincs, olyan sokszor elfelejtjük, amikor kétségbe esünk, kétségeskedünk, amikor olyan nagyon rosszul érezzük magunkat, akkor elfeledkezünk arról, hogy a legnagyobb kincs van a birtokunkban. Az, hogy hozzád tartozhatunk, a világossághoz tartozhatunk, és Te magad vagy a kincs. A Te örömhíred, a Te evangéliumod az igazi kincs, amiben erő van. Köszönöm, hogy ez a Te erőd meg tudja változtatni emberek gondolkodását, emberek életét, hogy mi a mi saját erőnkkel nem tudjuk kilapátolni a sötétséget az életből, de hogyha engedjük, hogy Te világíts, akkor a sötétség magától el fog tűnni. Uram, bocsáss meg, hogy sokszor ezt elfelejtjük, hogy ez a megoldás. Ez a megoldás, hogy engedni Téged világítani. Bocsáss meg, hogy sokszor ezt elfelejtjük. Erősítsd meg a hitünket, hogy ebbe a reménységbe belekapaszkodjunk, és ezt tegyük ezután, hogy Téged engedjünk világítani a szívünkben, az életünkben, a családunkban, a közösségeinkben. Erre segíts bennünket, hogy a Te világosságod által lássunk világosságot. A Te világosságod legyen bennünk is világossággá. És megértsük, hogy nem kell nekünk erőlködnünk, hogy világítsunk, hanem Te világítasz általunk. Erősítsd meg, Uram, a hitünket, a reménységünket. Erősítsd meg a szeretetünket. Amen.